Végülis amit tanít a könyved, szerintem, és ezt nem külön fejezetként csinálod, hanem folyamatosan, ahogyan írsz róla, hogy mindig gondolni arra, hogy ezt most miért csinálom. Kicsit befelé figyelni, hogy oké, ezt váltotta ki belőlem, de hogy ezt miért is. És szerintem ezt a hétköznapokban nagyon sokan nem csinálják, nem jut eszünkbe.
Ez szerintem egy ilyen kíváncsi magunk felé fordulás, nevezhetem tudatosításnak, de ez egy ilyen száraz szó, és nincs benne semmi, nem tudom, olyan jó dolog, de ez a miért is csináltam, ez olyasmi picit, mint egy ilyen nyomozó munka.
De ez mindig volt neked?
Nem. És ezt nem az egyetemen tanultam. Uh-huh. Tehát, hogy ez valahogy kötődik az önismereti folyamathoz, ami persze az egyetemen is volt, de inkább azt gondolom, hogy ez a... Amikor én ott tartottam, hogy na jó, akkor most így igazán mélyre menjek a saját dolgaimmal, ne csak azért mondjuk, mert legyen egy diplomám, amihez kell mondjuk önismereti óra. Tehát attól még, hogy van diplomám, ez nincs. Tehát nem kell hozzá diploma. Igazából ez a lényeg. Ezt hiszem, ez egy döntés volt, hogy én szeretném tudni, hogy ez miért van, és ez az, ami nagyon erős eszköz, hogyha ez a miért csináltam, ez nem egy ilyen számonkérő, ostorozó mondat, hogy de már miért csinálom még mindig ezt? Nem igaz, hát tudom, hogy nem így kéne csinálni, és miért csinálom? Ezt nagyon sokat hallom én a terápiákban. És akkor azt szoktam kérdezni, de most tényleg egy kicsit kíváncsian kérdezzünk már meg téged, hogy egyébként miért csinálod? Hogy tényleg érdekel, hogy miért csinálod? Nem azért, hogy elszámoltassalak, mert mindig van oka. És azt föltárni, az szerintem iszonyú izgalmas, hogy ez miből ered. Mert ha ott megtalálom, és itt van az, hogy megértem, igazából megértem a működésem, akkor sokszor semmit nem kell már csinálni, mert egyszerűen elkezdem máshogy csinálni. Lényegében akár azt is mondhatom, hogy a pszichológusnál sokszor ez történik, hogy ja, hogy megértem, hogy miért csinálom, és akkor vagy kioltódik, vagy eszközt látok meg, hogy ja, akkor az a dolgom, hogy... Mert a felszín az egy, tehát igazából egy tünet, ami szülőként sokszor történik így a gyerekeinkkel. Tünete valaminek, ami korábban történt velünk, vagy ami éppen birizgál, vagy amit még nem raktam rendbe. A gyereke csak kijön. És az az odafordulás magunk fele, hogy de tényleg ez, ennek valójában mi lehet a háttere? És ehhez persze jó, hogyha van segítő, de nem feltétlenül szükséges, mert el vagyunk árasztva könyvekkel, meg tudással, ami egyébként néha vissza is hat. Tehát, hogy szerintem sokszor az van, hogy olyan mennyiségű a zaj, hogy azért se tudunk befele menni, mert mindig csak azt tudjuk, hogy ja, ezt kéne csinálni, tényleg, akkor ezt ezért csinálom, akkor önismeretben ugyanúgy, mint mondjuk a lakásban, hogy mit kéne meg kitakarítani.
A kreativitás még ilyen szó, ami szintén nagyon izgalmas a te könyvedben, ami föl-fölbukkan, szóval hogy mennyi elképesztő ötleted van arra, hogy menedzseld a családot. Szóval ez hogyan alakult ki egyrészt, és másrészt ezzel kapcsolatban van-e új az elmúlt 7 évben?
Hát fogalmam nincs, hogy hogyan alakult ki. Szerintem ez a szükség szülte. Tehát a beszorult helyzetekből nagyon sokszor a kreativitás. Most, hogy kérdezted, így beugrott egy, amikor így meg... Éppen valami nem olyan rég volt, egy pár hete egy jelenet, amikor a legkisebb gyerekem valamiért rángatta a szoknyámat, és éreztem ezt a feszültséget, ezt a tehetetlen feszültséget, és valamit nagyon szeretett volna, nem szerettem volna, és akkor ahogy kipattam például az, hogy tudod mit, az igen, ez volt, hogy valahova indulni akartunk, és hogy nagyon nem sikerült, és akkor így kipattant az, hogy nagyon rég talicskáztunk, gyere, talicskázzunk, és akkor az, amikor ő, aj, de jó ötlet, szuper, és akkor megfogom a lábát, és a kezén kimegy, és akkor talicskázunk, és kiugrom ezzel a helyzetből. Tehát a kreativitás itt, mint perspektívaváltó eszköz, az nagyon sokszor szerintem abból született, hogy nagyon sokszor voltam összeszorulva. Mm-hmm. Nagyon sokszor voltam a saját határaim, képességeimtől beszorítva, és hogy attól is, hogy rengeteg a terhelés, rengeteg helyre kell figyelni, és én azt élem meg, hogy mindenhol a hiány látszik, és az viszont azt hiszem valahol egy döntés kérdése is, hogy én nem szeretek áldozatba lenni. Tehát ezen keseregni, hogy jaj, de nehéz 5 gyerekkel, szerintem egyébként, bár nekem nem volt egy, de egyel is baromi nehéz lehet, meg lehet, hogy még nehezebb is, nem tudom, de én nem szeretem azt az állapotot, amikor nem visz tovább valami, hanem beragad ott, hogy úristen, de nehéz, utálok ebbe lenni. De a szükség hoz valami olyasmit, ami egyszerűen, mint hogyha így szorítan, és így kilök, kilöki mondjuk ezt a megoldást, hogy valami, nézzünk más perspektívából, és ezt nagyon szeretem használni, és egyébként ezt elkezdtem erre utána figyelni, tehát ezt lehet utána tréningezni, hogy oké, de hogy tudom megnézni teljesen máshogy. És ezt nagyon tudom használni egyébként a munkámban is, hogy igen, első látásra ez teljesen ott az igazság, teljesen egyetértek, szimbiotikus, értem, ott vagyok, úristen, de nehéz, nem tudom, és nézzük meg ezt teljesen az ellenkező oldaláról, és ez a perspektíva váltó képesség, ez az egyik kedvenc eszközöm, olyan, mint hogyha lennék beszorulva egy labirintusba, és jön egy helikopter. Tehát, hogy tényleg nem tudok kimenni onnan, és már tényleg millió helyen beragadtam, de hogy így van másik dimenzió. Szóval én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen szinten sokat voltam terhelve, az fejlesztette ezt a képességemet. Egyébként ilyen a humor is. Azt meg szerintem örököltem, vagy láttam otthonról.
Egyébként a kreativitás témaköre az, amiből konkrét gyakorlatban is használható ötleteket tud meríteni az olvasó, mert például csak mondok egy ilyet, tehát ez, amit írsz, ez a 29-es szabály, hogy hogyan lehet rendet rakni, vagy szelektálni a megunt dolgok között, meg hogyha még mondasz néhány ilyet, szóval, hogy te mit tudsz megcsinálni, ami nagyon sok családban konfliktus forrás, pedig tényleg lehet, hogy csak egy ötlet kell.
Igen, én nagyon szeretem a gyakorlati síkot, tehát, hogy szeretem a gondolkozni, meg elmélkedni, meg azt is szeretem, de alapvetően én egy ilyen oké, mit tudok elvinni belőle? Tehát, hogy azért is írok ilyen konkrét dolgokat, mert nagyon szeretek ilyet kapni könyvekben is, igen, meg emberektől is, aki így benne volt tapasztalta, mondj már valamit, hogy kell, és akkor mondod ezt a 29-es szabályt, ez nálunk nagyon menő, épp tegnap is történt egy ilyesmi, ez arról szólt, hogy amikor ez a millió cucc van otthon, és nem tud rávenni a gyerek, vagy nem tudtam én rávenni a gyerekeimet, hogy így szabaduljunk már meg valamitől. De tudod, ez azért fontos, ez meg amazért fontos, amikor kedvencem ez a, nem tudom, le van törve a bábú feje, nem baj, hullának még tök jó lesz, hogy így tényleg minden jó lesz valamire. De hát én nem dobok ki. Szóval van, aki kidobja a gyerekei cuccát.
Nincs otthon, bemegy a szobába.
Az a helyzet, hogy nekem kidobtak az anyukám, és nagyon bánja, szóval semmiképp sem akarom őt itt hibáztatni, de imádtam azt a babakocsit, amit kidobott körülbelül 3 éves koromban, ez azóta is mély traumatikus élményem, de, és ebből látszik, hogy tényleg az, amit mondtam, hogy nem gondolom, hogy elrontjuk a gyerekeket, hogy én ezt, amiről így viccesen azt mondom, átfordítottam, én nem dobom ki, és nevetek már ezen, hogy ez traumatikus élmény. Igen, tényleg megrázott, de én nem akarok ebbe benne maradni. Mi az a jó, ami VS formált? Azzá formált, hogy én nem dobom ki a gyerekeim cuccát, viszont sok gyerek, sok cucc, mit tudok csinálni? És akkor egyszer azt találtam ki, hogy eredetileg úgy volt, hogy ha 30 dolgot kiselejteznek, akkor csinálnak helyet a polcon egy új dolognak, és lealkutták 29-re. Mondtam, jó. És akkor ez olyan, hogy így nem tudom, bemegyek a szobába, és nem akarsz 29 dolgot kiselejtezni, és akkor kérdezik, hogy van valami, amit így lehet. Igen, mondom, van valami, és mindig van valami ilyen eldugva erre az esetre, és akkor ez úgy is történik, hogy tényleg lesz hely a polcon, és oda rakom. Tehát, hogy megtapasztalják azt, hogyha van egy tér, akkor ez helyet ad valaminek. Tehát nekem ez tök lényeges része, hogy oda kerül a polcra az az új dolog, és akkor legtöbbször ez jól jön ki, van, amikor csalódás, de alapvetően egy nagyon-nagyon hasznos eszköze lett annak, hogy tanítsam az elengedést. Tehát ennek nem csak az a lényege, hogy mennyi cucc van, hanem az, hogy hogyha elengedünk valamit, akkor lesz tér, meg lesz helye az új dolgoknak.
És van még ilyen egyébként az élet más területén, ilyen, ami a kreativitásodnak köszönhetően oldódott meg a családban, akár a testvérek között, az együttműködésben?
Mondok ilyet, első, ami eszembe jutott a testvérek közötti együttműködésben, az nem is az én ötletem volt, de imádom, azt elmesélem, az az egyik gyerekem ötlete volt, ez a felezzük el a bármit is, tehát, hogy nem tudom, a kaját, vagy harmadoljuk el, de legtöbbször a nagyfiaimnál, az ikreknél volt ez, hogy így elfeleznek valamit, de hogy ez hogy lesz, ugye ez az igazságos vagy testvéries. Tehát, hogy ki, hogy felez, én ebből így elég hamar kiszálltam, mert nem szerettem azt, hogy mindig rajtam csattant, hogy milyen rosszul felezek el valamit. ez általában mondom egy kaja, és akkor kitalált az egyikük, hogy én elfelezem, te választasz.
Aha.
Csodálatos, nem? Tehát, hogy akkor tényleg úgy felezed el, hogy mind a kettő ugyanakkor legyen, mert a másik fogja választani a nagyobbat. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen nekem, és azt hiszem, hogy ez is elég sokszor egy ilyen beszűkült állapotból jött, hogy ki lesz a nagyobb, nem tudom, a sütiből. Az jut még eszembe, ami nagyon sokszor nekem a mai napig nehézség, és egyébként pont a most erről írtam a Nőklapjában, van egy szülőlélektan rovatom, és ez volt az egyik, ami megkeresett egy olvasó vele, és olyan szívesen adtam ezt a tanácsot, vagy inkább azt mondom, hogy ezt a kreatív ötletet, a kütyüzés. Utálok kütyürendőr lenni, annyira utálom ezt, hogy hány percet telefonozhatsz, hány percet nézhetsz, nekünk nincsen tévénk, de hát azért néznek mesét, de akkor már játszik a telefonnal, akkor beleszámít az, hogy letöltöm, de ugye nem számít, hogyha olyannal játszom, ami fejleszt, akkor azzal játszhatok 10 percet többet, de hogyha duolingozom, akkor ez bele... Szóval
nálunk utálom, ez alapkérdés.
Úristen, és akkor, de most játszik a barátom, lejátszhatom a holnapit. Tényleg ez világból ki lehet kergetni, és akkor így jutott eszembe egyszer az, hogy nálunk Hanuka van, mi Hanukát tartunk, és ott 8 napon keresztül ajándékozunk minden este, és egyik nap jó pár évvel ezelőtt kütyükupont ajándékoztam, ami az volt, hogy ilyen kis négyzeteket rajzoltam, és ráírtam, hogy 1/2 óra, 1 óra, 1/2 óra, 1/4 óra. Ez egy olyan szabad felhasználású kupon, amit bármikor, kivéve vannak azért szabályok, tehát hogy mondjuk lefekvéskor, iskolai időben nem lehet a 1/2 órás kütyükupont fogmosás után belengetni most, de azt jelenti, hogy ő használhatja föl, amikor ő szeretné, és ez azért is nagyon fontos, tehát ennek a lelki háttere, hogy nála van a kontroll, mert alapvetően ez sokszor arról szól, hogy én utálom a kontrollt, de nálam van a kontroll, és ő szeretné azt saját kis szabadságát kiharcolni, és harcol velem a szabadságáért, amit én igazából legszívesebben megadnék, csak hát tudom, hogy nem tesz jót, de egyébként azt mondom, oké, mindegy, játsszál 2 órát, de hát közben persze tudom, hogy ez nem olyan jó gyereknek. És ez, hogy neki van olyan, amit szabadon felhasználhat, ez egy olyan kilépés, megint egy olyan kreatív, egy helikopter a labirintusban, amiben el vagyunk veszve és bolyongunk, hogy neki is egy csodálatos dolog, hogy felhasználhatja szabadon, nekem is, az, hogy nem én vagyok abban a szerepben, közben egy ajándék, és képzeld el, hogy a nagy fiaimat, akik most már ugye nem tartoznak ebbe a kisgyerek kategóriába, kérdeztem egyszer, hogy mi volt mi a legjobb ajándék, tehát, hogy én nagyon szeretek ajándékozni, de hogy mondják már meg, hogy így alapvetően mit szeretnek kapni, és a kisebbek is ott voltak, és ők is hozzászóltak, csak azért nagy fiatal fölnőttként már van egy rálátás az embernek, és akkor mondták, hogy hát az első, ami mindent visz, az az utazás, tehát, hogy a közös élmény, de hát a kütyükupon. És hogy imádták, imádták. És akkor most eszembe jut egy másik eszköz, ami egyébként nagyon hasonló, a szabadságharc, a kontroll, és hogy adom át, az az édességrendőr szerep, ez a mennyi édességet ehetek, és hogy ebben a bolyongás, hogy most ehetek-e még egyet, ehetek egy szeretet, szóval ez a mit, mennyit ehetek, ezt is nagyon nem szeretem, alapvetően annak a híve vagyok, hogy a gyerek érzést tudja, hogy mennyit tegyen, de hát azért természetesen mindenféle fajta gyerek van, tehát van, aki nem tudja, és akkor itt is volt egy pont, amikor, és mindig van egy pont, a gyerekeim kb. Hasonló életkorban jutnak el odáig, hogy mikor tartanak ott, hogy van azért rálátásuk arra, hogy mennyi az egészséges, hogy vannak vele, ez egy iszonyú felszabadító azt mondani, hogy mostantól te kontrollálod azt, hogy mennyit eszel, és átadni, tudni ezeket, kérdezted a kontrollt. Ez is egy folyamatos figyelmet igényel, tehát nem az van, hogy amikor elköltöznek, akkor egyszer csak azt mondom, hogy innentől te kontrollálod azt, hogy mire költesz, hogy mennyi édességet eszel, hanem ez egy folyamat, ami elkezdődik már nagyon pici korban, hogy éppen megkérdezem mondjuk akár a 1/2 évest, akár azt is, aki nem beszél, hogy fázol, és akkor néz rám, és rárakom a sapkát, leveszem, kimegyünk a gangra, megnézzük, nagyobb 3 éves, akkor már azt mondom, hogy menj ki a gangra, és nézd meg, hogy fázol-e. Tehát, hogy hol kontrollálhatja ő a saját életét. Mert hogy sokaknál látom, hogy lehet a gyerek 50 éves, a szülő 80 vagy 75 évesen is azt mondja, hogy vegyél föl egy sapkát, igen, mert kint hideg van, ami lehet, hogy arról szól, hogy ő fázik adott,
igen,
pillanatban.
Igen. amiben azt írod, hogy változott a szemléletet, határozottan változott, az a férfinői szerepek, illetve a feladat, legalábbis úgy éreztem a könyvedből, hogy amikor írtad 7 évvel ezelőtt, megengedőbb voltál ezzel, vagy másképp gondolkodtál, és most talán a férfiak több felelősség vagy szerepvállalása az, ami felé elbillen a mérleg nyelve.
Nagyon érdekes nekem, hogy így fogalmazod meg, és ezen fogok gondolkozni, hogy így is gondolom el, hogy te megfogalmazod. Tudom, hogy mire utalsz, és megfogalmazom, hogy én nekem ebben mi
csak
van.
Csak sarkosítottam?
Máshogy fogalmazol, ami nekem érdekes, mert hogy lehet, hogy abszolút így is van, és így is így jön le. Nekem azt hiszem, hogy ez a gondolat ebből a családmánia, indulok a családmániából, tehát a nagyon elköteleződött anyuka, aki nagyon szeretne maximális teljesítményt hozni az anyaság területén, majd ebben kiég, és ez a mindent egyedül viszek, és lesz az elhasznált házi asszony szerep, vagy az elhasznált anyuka szerep, ez a mindent én csinálok. Nem igaz, hogy nem tudod ezt megcsinálni, tehát, hogy jó pár ilyet hallok azért
nap, mint nap.
A mártír pozíció, igen. És ebben az, hogy az a rálátás, hogy az egész rendszerünk hogy van fölépítve, és abban mennyivel többet visznek a nők, ez lett egy újdonság, de nagyon óvatos vagyok azzal, mert én nekem nem terepem mondjuk a politika, nem terepem a társadalomtudomány, de terepem az emberi lélek. És nagyon sok emberrel, és nagyon sok szülővel, és főleg nagyon sok anyával beszélgetek és dolgozom, és mindenhonnan ez jön, hogy méltánytalan a teherviselés. Méltánytalan. Uh-huh. Tehát, hogy a nők nagyon jól bírják a terheket, hát ugye akár a koraszülött kislányok inkább küzdenek és megmaradnak, tehát ez valahogy belénk is van kódolva. Azért kell egy erő a szüléshez, kell egy erő a szoptatáshoz, tehát, hogy vagyunk nagyon erősek, de hogy az, hogy mennyit viszünk és mennyit cipelünk, abban van valahogy a norma, a társadalmi norma is úgy állt be, hogy hát többet. És hogy van bennem egy olyan rész, amelyiknek ez nem oké.
Ez nem tetszik.
Uh-huh. Nem az, hogy nem tetszik, mondjuk a testemen érzem azt, hogy nem oké. Tehát, hogy mennyire használódunk el benne, vagy látom azt a klienseimen, hogy mennyire használódnak el benne, de ők is fönntartói, ahogy én is fönntartója voltam és teremtője ennek a rendszernek, úgy, hogy ráadásul az én mellettem lévő férfi maximálisan belerakja magát apukaként, és ott van, de mondjuk például, hogy ritka az, hogy kimarad otthon a gyerekkel, az mondjuk a férfi, és egyébként én nem is akartam volna elmenni dolgozni, és nem otthon maradni. De nálunk itthon, például nekem nagyon érdekes, hogy én elég sokat olvasok külföldi szakirodalmat, és hogy mekkora különbség az, amikor nyugaton azzal küzdenek a nők, hogy vissza kell menni 8-10 hét után. Igen. Hét. Igen. Tehát, hogy nagyon durva, igen. És hogy ez a folyik a tejem a meetingen, fejem a WC-n, és meghasadok, és összetörik a lelkem ebben, hogy vissza kell menni, nem mellesleg a gyereké is.
Hát és babysitter vigyázz,
és a babysitter neveli föl, és ő van vele, és itt meg a másik véglet, ez a 3 évig lehetőség van, akkor otthon is kell maradni a gyerekkel, és nem vagyok jó anya, hogy úristen, én másfél év után esetleg visszamennék dolgozni. Vagy mondjuk, amit én csináltam, hogy én is dolgoztam, de éjjel. Én úgy dolgoztam mondjuk, akkor mondjuk még vágtam tévéműsorokat, a hátamra volt kötve a gyerek, ültem a labdán, ringattam, miután megszoptattam, és szerkesztettem a műsort. Mert éppen aludt. Szóval, hogy ez a félkézzel gyereket terelgetek, félkézzel dolgozom, ez azért COVID óta lehet, hogy gyakoribb a férfiaknál, de hogy ez a nőknél norma. És hogy egy kicsit azt megtörni, hogy ne legyen ez a bűntudat a nőkben. 3 év után is rendszeresen találkozom azzal, hogy ja Istenem, beadom az oviba. Nem tudom, nem kéne még otthon maradni, nem vagyok jó anyuka, vagy hát már a másodikkal vagyok otthon, és kicsit már unom. Hát még szép, hát elsorvadnak az agysejtjeink annyi év után, csak a anyatejbe tápszerben és a játszótérben pácolódva.
Na ez az az interjú, amit csak félbehagyni lehet, hiszen rengeteg témára rákérdeztem volna még. Herner Dorkával beszélgettünk a Gyerekes gondolatok, Önismeret magunkért és gyermekünkért című könyvének új bővített kiadásáról. A kötet a Centrál kiadó gondozásában jelent meg a Minden, ami pszichológia sorozatban.